Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltár első versszakát énekeljük el. A 130. Zsoltár első versszakát énekeljük el, az énekünk így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen, e siralmas mélységből hallgass meg, Úristen! Foglaljuk el a helyünket, és a 276. dicséretünk első három verszakát énekeljük el. A 276. dicséretünk első három verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Jöv el és nézd meg engem, magamra ó ne hagyj.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvének 20. fejezetéből olvasom, végig a 20. fejezetet. Azután elindult onnan Ábrahám a délvidék felé, letelepedett Kádes és Súr között, és jövevényként élt Gerárban. Ábrahám azt mondta Sáráról a feleségéről, hogy a húga, ezért Abimélek Gerár királya érteküldött, és elvitette Sárát. Isten azonban eljött Abimélekhez éjjel álmában, és azt mondta neki, meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvitettél, mert férjes asszony. Abimélek azonban még nem közeledett hozzá, és azt mondta. Uram, az igaz népet is megölöd? Hiszen ő mondta nekem, hogy a húga. Az asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja. Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt. Akkor ezt mondta neki álmában az Isten. Én is tudom, hogy tiszta szívvel tetted ezt. Ezért óvtalak magam is attól, hogy vétkezzél ellenem. Ezért nem engedtem, hogy érintsd őt. Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked és minden hozzád tartozónak. Fölkelt azért Abimélek reggel, hívatta valamennyi szolgáját, és elbeszélte nekik mindezt. Az emberek nagyon megijedtek. Ekkor hívatta Abimélek Ábrahámot, és ezt mondta neki. Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe akartál belevinni engem és országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeneket nem szabad tenni. Majd ezt kérdezte Abimélek Ábrahámtól. Mit gondoltál, amikor ezt tetted? Ábrahám ezt felelte. Azt gondoltam, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. De valóban húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám leánya. Így lett a feleségem. Amikor vándorútra indított engem Isten apám házából, ezt kértem tőle. Azzal mutasd meg szeretetedet irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt azt mond rólam, hogy a bátyád vagyok. Akkor vett Abimélek juhokat és ökröket, szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta. Sárát a feleségét pedig visszaküldte hozzá, és ezt mondta Abimélek. Itt van előtted az országom, lakj ott, ahol jónak látod. Sárához pedig így szólt. Íme 1000 ezüstöt adtam a bátyádnak, ez felment téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Abiméleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek. Mert az Úr meddővé tett minden nőt Abimélek házában, Sárának, Ábrahám feleségének az esete miatt. Isten tegye áldottá az ő igéjét, az ő igének hirdetését, meghallását, befogadását. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Úrunk, azért, hogy tart még a kegyelmi idő, és nem tudjuk, hogy mennyire van, milyen hosszúsága van annak, de tart még, hívsz bennünket önmagadhoz, hirdettetik az evangélium, most is azért gyűltünk össze, Úrunk, hogy halljuk ígédet, üzenetedet. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy jelen vagy a mi életünkben. Ott vagy a hátunk mögött, figyeled a lépésünket, egyengeted a mi utainkat. Sokszor általában úgy, hogy mi erről nem is tudunk. bocsásd ezt meg nekünk. Bocsásd meg nekünk, ha szem elől tévesztünk téged, a te igéidet, üzeneteidet. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt, az Isten tiszteleten, vasárnapról vasárnapra egybegyűlhetünk fiad nevében, és figyelhetünk arra a szóra, amely az igéből jön. Kérünk, Atyánk, hogy a te szent lelked hadd vegye szárnyaira az ige szavait, hadd vesse el a mi szívünkbe, hadd lássuk meg, hadd értsük meg azt, amit nekünk akarsz mondani. Urunk, annyira gyarlók, bűnösök vagyunk, halljuk a szavakat, az igéket, és nem jelentenek semmit igazán a számunkra. Nem látjuk, hogy mit jelent az az üzenet a mi életünkre nézve, amely elhangzik. Kérünk, hogy tedd személyessé, tedd egészen a miénké azt az igét, amit el akarsz ma mondani nekünk. Hisszük, Urunk, hogy te hatalmas Isten vagy, csodálatos vagy. Még akkor is, ha nem értjük, miért van annyi nyomorúság ezen a világon, vagy csak részben tudjuk az okát ennek, valljuk, hogy te nagy vagy, szent vagy, igazságos vagy, mindenható vagy, szerető, irgalmas Úr vagy, aki Jézus Krisztusban megbizonyítottad ezt számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy megváltottál fiad által minket a bűn rabságából. Munkálkodj a mi életünkbe, fordítsd a szívünket, gondolatainkat, életünket önmagad felé. Amen. A 215. dicséretünk első verszakával énekeljük, és így készüljünk az ige hirdetése. A 215. dicséretünk első verszakát énekeljük. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. Ó, segíts Jézusom, őriző pásztorom, hogy ne jussak romlásra.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten szent lelke segítségül hívásával szeretnék bizonyságot tenni előttetek. Az előbb hallott ige szakasz, valamint Mózes első könyve 21. fejezetének 22. verse alapján. Most az utóbbi ige verset olvasom, tehát hallgassuk meg Mózes első könyve 21. fejezetéből a 22. verset. Történt abban az időben, hogy Abimelek és hadsereg parancsnoka, Pikol, azt mondta Ábrahámnak: Isten van veled mindenben, amit cselekszel. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Múlt vasárnap arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi is a kegyesség. Milyen a kegyes, istenfélő ember? Ábrahám történetének azt a részét tartottuk mindeközben szem előtt, amelyben arról a csatáról olvashatunk, melybe Ábrahám unokaöccse Lót is belekerült szenvedő félként. Hiszen a győztes sereg őt is fogságba hurcolta. S láttuk azt, hogy Ábrahám tudomást szerezve erről, azonnal a segítségére sietett. Nem kezdett magyarázatba, hogy most éppen miért nem segít, nem tétovázott, hanem rögtön megtette a szükséges lépéseket, utána ment a bajban lévőnek, ott nem prédikált neki, hanem kimentette őt a bajból, őt is, és a szeretteit is, az övéit is. Elhangzott akkor az is, hogy Pál apostol a Galatákhoz írott levélben azt mondja erről a hitről, hogy szeretet által munkálkodó hit. És csak az ilyen hit, az igazi hit, amelyik szeretet által munkálkodik. Azt is megállapítottuk egy héttel ezelőtt, hogy Ábrahámnak ez a vállalkozása emberi számítás szerint vakmerőség volt, hiszen hatalmas túlerővel szállt szembe, összesen 318 emberével. Ezt valóban csak hitáltal lehetett megtenni, azzal a hittel, hogy Isten mellette van, segít neki. Megérthettük akkor azt, hogy a hitnek éppen az a lényege, hogy olyan döntéseket hoz, olyan lépéseket tesz, és olyan cselekedetekre vállalkozik, amelyekről igazából még önmagának sem tud számot adni, és amelyek messze túlhaladják a saját ereje lehető mértékét. Hitáltal cselekedni azt jelenti, hogy Istentől, az ő lelkétől, erejétől megragadva, vitetve cselekedni. Hitáltal cselekedni azt jelenti, hogy így, hogy Isten ragad meg, hogy Isten visz, hogy ő adja az erejét, ezáltal olyasmit tehetünk, olyasmit cselekedhetünk, amire anélkül semmiképpen sem volnánk képesek. Múlt vasárnap ezeket hallgatva szembe kellett néznünk, szembe lehetett néznünk azzal a kérdéssel, hogy vajon ilyen a mi hitünk? Sugárzik a hitünkből a szeretet? Kapunk erőt általa? Hit egyáltalán az, amit mi annak nevezünk? És hogyha őszintén, hogyha tényleg becsületesen vizsgáljuk meg a hitünket, akkor ez a szembesülés magamból kiindulva, gondolom azt, hogy igencsak keserves lesz. Hol is vagyok én ettől? Amikor ezeken gondolkozunk, akkor szoktak azonban ilyen gondolataink is támadni. Persze, Ábrahám az Isten kiválasztott különleges embere volt. De én? És aztán jön a következő kérdés, de hát mi lesz így velem? És ilyenkor szoktak a bibliai személyek túlságosan nagyra nőni a szemünkben. De mielőtt ez megtörténne, vagy ha már ez bekövetkezett, akkor meg még inkább lássuk tisztán a kivezető, a továbbvezető utat. És akkor az első kérdésünk ezen a mai istentiszteletünkön az, hogy mikor és miért botladozunk mi, holott a hit szárnyain repülhetnénk is. Most olyan részt olvastunk Ábrahám történetéből, tegnap volt a Bibliaolvasó kalauzunk szerint napi ige, mely neki sem a szárnyalásáról ad hírt. Bándorlása során így hallottuk, hogy Gerárba érkezett. Jövevényként élt ott, és ezt talán tudjuk, hogy igencsak nagy kiszolgáltatottságot jelentett. És ebben a helyzetben a feleségéről azt terjeszti, hogy a húga. Nyilván azért, és ez ki is derül, mert félt attól, hogyha megtudják, hogy Sára a felesége, akkor ők megölik, hogy Sárát elvihessék. Azt is tudjuk a Szentírásból, hogy Sára szép asszony volt. Gerár királyának, aki végül is magához vitette Sárát, mivel azt tudta róla, hogy Ábrahám húga, felelősségre vonó kérdésére válaszolta ezt Ábrahám: azt gondoltam, hogy nincs istenfélelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. Ábrahámban még valószínűleg nagyon frissen élt az a látvány, amely nem sokkal ezelőtt tárult elé. Így olvashatjuk a 19. fejezetben: oda tekintett Sodoma és Gomora felé, meg annak az egész környéknek a földje felé, és látta, hogy már csak füst szállt a föld felett, mint az olvasztó kemence füstje. Ezekről a városokról, Sodomáról, Gomoráról mondta az Úr Ábrahámnak: igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált. Ugyanis a homoszexualitás elterjedése miatt, amelyről megtudhatjuk a Szentírásból, hogy Isten előtt utálatos, a városba érkező idegennek a testi épsége, az élete is veszélyben forgott. És nem talált az Úr 10 igaz embert ebben a városban, pedig ha talál, akkor nem pusztította volna el. Ezt is az Úrnak Ábrahámmal folytatott beszélgetéséből tudhatjuk meg. Mennyire romlott ez a világ. Ábrahámra úgy tűnik, nagyon rászakadt ennek a gondolatnak a súlya. És ekkor megy a délvidékre, minél távolabb Sodomától. Talán az a kérdés is egyre jobban gyötörte őt, hogy mit hoz a jövő számára. Mire számíthat Kánaán többi városának lakói részéről? Ő az idegen. És ez a félelem egyre jobban a lelkére telepedett. Annyira, hogy elvakította. Már Gerárd sem tudja másképpen elképzelni, csak romlott helynek. Mindez érthető, logikus, mégis tragikus. Mert ezekben a gondolatokban Ábrahám egyszer csak már nem számol az Úrral, nem számol az ő ígéreteivel, erejével, mindazokkal a csodálatos tetteivel, szabadításával, melyeket már megtapasztalhatott korábban. Egyszer csak szem elől téveszti Istent, és ezért tud a félelem annyira elhatalmasodni rajta, aminek következtében aztán képes a saját feleségét is odaadni ismeretlennek. És hogyha olvassuk Mózes első könyvének ezeket a fejezeteit, akkor arra is rá kell jönnünk, hogy nem ez volt az első eset. Az ilyen eset Ábrahám életében, amikor kiszolgáltatta a feleségét ismeretlen embernek. Úgy tűnik, Ábrahámnak ez egy olyan gyengesége volt, amelytől nem bírt megszabadulni. Úgy tűnik, hogy visszatérően retteg attól a helyzettől, amikor idegen városba kell mennie a feleségével. Görcsös félelme ez, hogy mi lesz, és ettől nem tud szabadulni. Láthatjuk tehát, hogy Ábrahám ugyanolyan ember, mint mi, aki gyengeséget hordoz magában, és amely gyengeség abban a pillanatban eluralkodik rajta, amikor leveszi a tekintetét az Úrról. Lehet, hogy nekünk is vannak visszatérő félelmeink. Olvastam egyszer egy idegorvos tréfásan halálos komoly receptjét, hogyan lehet idegbajt kapni és szanatóriumba kerülni. Ezt írta: keresd meg azt a félelmet, ami leginkább megfelel természetednek, és tarts ki hűségesen mellette. Például elveszíted az állásodat, följelentenek valamiért, megcsal a párod, és lehetne a sort tovább folytatni. Majd ezt írja: gondolj rá minél gyakrabban, lehetőleg evés és lefekvés előtt. Ezt fűszerezd meg a napi változatos apróságokkal. Feladtál egy levelet, de nem tettél rá bélyeget, írja ő. Ma már ez lehet, hogy nem számít a postán, mert hogy más megoldás van rá. Nyitva felejtetted a víz vagy a gázcsapot. Tele van a város, akácfavirág helyett bacillussal és vírussal. Számíts ki, mennyi lehet egy lépőméterben. Tegnap főnöködnek mondtál valamit, és az biztosan megsértődött. Egy jó barátod nem úgy köszönt, mint szokott. Miért? Aki csak egy ideig betartja ezt, szinte biztos lehet az eredményben, amely ideg összeomlás. Lehet, hogy keresztényként már tapasztaltuk Isten hatalmát, szeretetét, hűségét, és mégis egy adott helyzetben ugyanúgy felülkerekedik rajtunk a félelem, mint ahogy itt Ábrahámon. Lehet, hogy már ott érdeltünk az Úr előtt, a hitetlenségünket felismerve és megvalva, és azt hittük, hogy bocsánata elfogadásával végleg magunk mögött hagytuk ezt a nyomorúságot, és ehelyett fájdalmasan kellett tapasztalnunk: Uram, ugyanott vagyok, mint korábban. S lehet, hogy mi sem látjuk már a valóságot tisztán. Annyira beburkolózunk a félelmünkbe, hogy már minden csak azon keresztül látunk. Ha így van, tekintsünk Jézus Krisztusra, a szabadítóra, mert szabad nekünk, csodálatos lehetőségünk nekünk ez, aki élete odaadásával szeretett minket. János apostol írja első levelében: a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Isten van veled mindenben, amit cselekszel. Ez a mondat ugyanerről az Ábrahámról hangzott el. És annak az Abimeleknek a szájából, akit majdnem bűnbe sodolt Ábrahám félelemből fakadó hazugságával. Nem döbbenetes ez? Nem elgondolkozható ez a megállapítás. Azok után, hogy Isten Abimeleket fenyegette halállal, amikor magához vette Sárát, őt sújtotta betegséggel, és a házában minden nőt meddőséggel. Holott, hogyha elolvassuk a történetet, vagy így hallgatva a történetet, most ebben a történetben legalábbis Abimelek tűnik pozitívabb szereplőnek. És mégis úgy tűnik, hogy ő húzza a rövidebbet. És mindezek ellenére mégis erre a felismerésre jut. Ezt mondja, hogy Isten van veled mindenben, amit cselekszel. És mondhatjuk, hogy helyesen látta. Isten azt ígérte Ábrahámnak, akkor, amikor még ő elindult, amikor megszólította őt legelőször, hogy utódjából nagy név származik, amely név áldás a föld minden nemzetségének. Csodálatos ígéret. Isten világot megáldó, világot megváltó ügye kerül veszélybe, amikor Ábrahám magá, amikor Abimelek magához veszi Sárát. Isten azonban nem engedi, hogy választotja engedetlensége meghiúsítsa a tervét. Sárának igenis gyermeket kell szülnie Ábrahámtól, és ezt semmi meg nem akadályozhatja. És ezért a mindenható Isten közbeavatkozik Abimelek udvarában. Isten hűséges ígéretéhez, hűséges tervéhez, szándékához, és ezen keresztül mindannyiunkhoz. Hiszen ne felejtsük el, hogy a mi áldásunkról és a mi üdvösségünkről van itt szó. Ebben a csodálatos ígéretben, hogy benned és a te utódaidban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Mi is benne vagyunk. És ez előre mutat már Jézus Krisztusra, a szabadítóra. Isten érthetetlen hűségével állunk hát itt szemben. Azzal a hűséggel, amelyet valóban csak magasztalhatjuk, dicsérhetjük őt. Hiszen nem ugyanez a hűség tart meg bennünket is, napról napra. És milyen csodálatos meglátni, Isten megőrzi az ő választottait, akkor is, amikor azok hibáznak. Ebből a történetből azonban azt is láthatjuk, hogy az Isten hűsége még ennél is csodálatosabb, mert nem csak arról van itt szó, hogy Isten nem engedi, hogy Sára másé legyen, és ezért közbeavatkozik, azaz helyreállítja azt, amit Ábrahám elrontott. Hanem azt is megláthatjuk, hogy Isten ígéretével megegyezően használja Ábrahámot. Hallottuk ezt a mondatot a történetből, mert proféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj. Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy áldás lesz minden nemzetségben, és ebben a helyzetben ezt az ígéretet teljesíti be. Az az Ábrahám, aki félelemből Isten akarata ellen cselekedett, mégis Isten kiválasztottja maradt, akit Isten, mint az ő prófétáját, felhasznál abban, hogy egy istenfélő pogány királynak gyógyulást hozzon. Hisszük-e, hogy Isten minket is használni akar, és használni tud? Sokszor a félelmeinkre tekintünk, lehet, hogy a visszatérő félelmeinkre, a bűneinkre, és lehet, hogy olykor azt mondjuk, én nem lehetek Isteni, ha még mindig itt tartok. Isten nem fogadhat el engem, hogyha újra ide jutottam. De ez a mai történet arról szól, hogy Ábrahám, aki olyan ember, mint mi, mégis Isten eszköze. A hit példaképe, hiszen itt tartjuk őt számon, aki az Úrral járt, aki az Úrnak engedelmeskedett. Nem mindig felelt meg ennek a képnek, de az Úr nem hagyta el őt. Mert amikor Ábrahám érthetetlen vétekbe süllyedt, az Úr megmutatta még érthetetlenebb hűségét. Mi is, hogyha nem értjük önmagunkat sem, a nyomorúságainkat, félelmeinket, akkor ne önmagunk körül forogjunk, hanem tekintsünk erre az Istenre. Lássuk meg az Úr érthetetlen, csodálatos szeretetét és hűségét, amelyet legesleginkább Jézus Krisztusban, az ő földi életében és az ő kereszthalálában mutatott meg nekünk. És akkor tovább tudunk indulni, és akkor lehetünk valóban áldott eszközei az Istennek. Így legyen az ő kegyelméből. Ámen. Kettőszázadik dicséretünk második és hatodik verseinek az éneklésével válaszoljunk Isten szavára. Kettőszázadik énekünket keressük meg tehát, és énekeljük a második és hatodik verseit. Ó, maradj szent igéddel, mi velünk megváltunk. Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy mi is megismerhetünk szabadító Úrnak is. Rácsodálkozhatunk úgy is, mint aki ennek a világ mindenségnek a teremtője, fenntartója vagy, aki ezt a földet, ezt a világot és mindent, ami benne van, tökéletesnek és jónak teremtettél. De olyan jó tudni nekünk azt, hogy amikor mi megvontuk a bizalmunkat tőled, amikor úgy döntöttünk, hogy a magunk útját járjuk, te akkor sem fordítottál hátat nekünk. Köszönjük neked azt a csodálatos üdvtervet, amelyet te vittél előre azért, hogy mi a mi bűnünk ellenére, ami veled való szakításunk ellenére megismerhessünk téged, és kapcsolatba kerülhessünk veled. Köszönjük neked, hogy küldted szabadítónak egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő meg tud szabadítani bennünket félelmeinktől. Köszönjük, hogy hozzá kiálthatunk akkor, amikor úgy érezzük, hogy inog a lábunk alatt a talaj, kétségbeeséseinkben, terhek alatt roskadozva. És köszönjük, hogyha őszintén fordulunk hozzád, akkor te válaszolsz, akkor megtapasztalhatjuk jelenlétedet. Köszönjük azt a kimondhatatlan nagy-nagy szeretetet, hűséget, amelyel te vagy irántunk, pedig mi bántottunk meg téged, mi sértettük meg a te szentségedet, és te mégis olyan kegyelmes vagy hozzánk. Köszönjük, hogy újra és újra keresel bennünket, szólsz hozzánk, köszönjük neked most ezt a mai igét is. Köszönjük, hogy minden gyengeségünk ellenére te mégis be akarsz vonni bennünket csodálatos munkádba, művedbe. Köszönjük, hogy munkatársaid lehetünk, neked, a mindenható Istennek. Ó, bár csak tudnánk kicsit jobban felfogni azt, hogy mit is jelent ez számunkra, és élni ennek csodálatos lehetőségeivel. Köszönjük neked, hogy te nem hagysz bennünket cserben. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra. Köszönjük, hogy éppen ezért bátran rád bízhatjuk magunkat, hiszen te megtartod ígéreteidet. Mindig az, amit te mondtál, és amit ígértél, az beteljesedik. És te tudod igazán, hogy mi jó nekünk, hiszen te látod a nagy összefüggéseket is. Mi oly keveset látunk, és értünk meg még a magunk életéből, dolgaiból is. Segítsd nekünk, hogy igazán merjük rád bízni az életünket. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk most ebben. És köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk betegjeinkért, mint azokért, akik most küzdködnek testi-lelki nyomorúsággal. Így hozzuk most eléd gyászoló testvéreinket. Urunk, segítsd őket is, hogy tudjanak hinni benned, bízni benned igazán, hogy megláthassanak hitük szemével téged is, annak láthassanak, aki te valóban vagy, olyan nagynak, olyan hatalmasnak, olyan könyörületesnek, és így tudják a terhüket letenni eléd, imádságban kiönteni a szívüket, hogy hadd tapasztalhassák meg gyógyító, vigasztaló szeretetedet. Kérünk, légy velük is, erősítsd őket, áraszt békességedet szívükbe. Áld meg, kérünk, egyházunkat, egész népünket, hogy mind többen odafordulhassanak hozzád, hogy a panaszkodás saját maguk sajnálása helyett és sajnáltatása helyett inkább ők is előtte tárják ki a szívüket. Könyörülj meg a mi népünkön, hogy a te néped lehessen. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imát. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig figyeljünk együtt a gyülekezetünk életéről szóló hirdetésekre. Egy héttel ezelőtt délután szeretett vendégséget tartottunk konfirmandusaink és családtagjaik számára. Köszönjük azoknak a testvéreknek a fáradozását, akik előkészítették, valamint süteménnyel hozzájárultak ehhez az alkalmunkhoz. Előtte 14-én ária est volt itt a templomunkban. Isten áldja meg az est szervezőjét, énekeseit, organistáit. A persejbe tett adományok épületünk átalakítási, felújítási munkáit szolgálják. Ennek az összege 33.850 forint volt. Szeretettel várunk mindenkit a hét további alkalmaira. Hétfő este 6 órától Isten tisztelet lesz. A presbiteri bibliaóra most kivételesen elmarad, viszont megtartjuk a további alkalmakat, tehát kedden este 6:30-tól bibliaiskola lesz, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt, csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaóra, pénteken 5 órától konfirmációs óra lesz a gyermekeknek, 6 órától ifjúsági bibliaóra, 7 órától pedig bibliakör. Vasárnap 9 órától kóruspróba van, 10 órától istentisztelet, ezzel egy időben gyermekóra lent a gyülekezeti helyiségben. A gyermekek konfirmációi vizsgája április 28-án, tehát szombaton délután 4 órától lesz itt a templomunkban. Az ünnepi istentiszteletet pedig másnap, vasárnap délelőtt 10 órától tartjuk, amelynek része lesz az úrvacsora is. A szent jegyekkel természetesen nem csak a konfirmandusok, hanem mindnyájan élhetünk. Gondoljunk imádságainkban ifjainkra és ezekre az alkalmakra is. Ugyancsak 28-án, szombaton 9 órára várunk fizikai erővel megáldott férfi testvéreket az udvaron lévő sít eltakarításához. A konténer az megérkezik már pénteken. Lapátot, esetleg talicskát, aki tud, kérjük, hozzon magával. Legközelebbi családi istentiszteletünk most a hónap 4. vasárnapja helyett május 6-án délután 4 órától lesz. Hirdetem azt is, hogy készül gyülekezetünk következő, tehát pünkösdi hírlevele. Bátorítjuk a testvéreket, hogy ragadjanak tollat a kezükbe, és gazdagítsák a hírlevelünket írásaikkal, akár Istennek életükben megtapasztalt munkájáról, segítségéről, vagy akár valamely gyülekezeti alkalomról, rendezvényről szóló beszámolóval. Május 1-jéig kérjük ezeket az írásokat hozzánk eljuttatni. Ezen a nyáron is, ha Isten éltet bennünket, akkor elmehetünk együtt egy hétre, hogy testileg, lelkileg feltöltődjünk. Gyülekezeti csendes hetünknek az időpontja július 9-15, a helyszíne a tavalyi, tehát a Baranya megyében található Harkány közelében fekvő Lantos lovastanya. Várjuk a jelentkezéseket, és ezt most szeretném hangsúlyozni. Varga András presbiter, illetve gondnok testvérünk mi lehet jelentkezni, illetve nálunk lelkipásztoroknál is. Hirdetem még most is azt, hogy a kertkapun való bejutás módja megváltozott. Az egyik használt csengőgomb gyülekezeti alkalmak idején automatikusan nyitja a kaput, más időpontokban pedig csenget, kifelé menet pedig a templom külső falára újonnan felszerelt csengőgomb nyitja mindig a kertkaput. Működik az új kaputelefon is, amely felszerelését az önkormányzat építési támogatása biztosította. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Szerdán kísértük utolsó földi útjára Kovács Istvánt, aki 1954. május 22-én Budapesten született, és ezesztendő április 6-án Török Bálinton hunyt el. Pénteken búcsúztunk el idős Kovács Zoltántól, aki gyülekezetünk kedves tagja és évtizedeken át presbitere volt. Ő 1922. augusztus 6-án Felsőszecsén született, és ezesztendő március 30-án Budaörsön hunyt el. Szombaton búcsúztunk Kovács Istvántól, aki 1939. január 25-én Karcagon született, és ezesztendő április 13-án Budapesten hunyt el. A zsoltáros így vall: mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted támogatott engem, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Kérjük és kívánjuk is, hogy megszomorodott szívű testvéreink is megtapasztalhassák ezt. Most pedig a 425. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a négy verszakával. 425. énekünket keressük meg tehát. Énekeljük végig az utolsó negyedik verszakát majd fennállva. Így kezdődik ez a dicséretünk. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy, és örök szeretet. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.